Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük néked, hogy gondviselő szeretetedből advent ünnep körébe léphetünk. Köszönjük néked, hogy megadtad ezt a pillanatot is, és köszönjük, hogy ezt a te színed előtt rád tekintve tehetjük meg. Köszönjük néked, hogy itt lehetünk, testileg, lelkileg is jelen lehetünk a te színed előtt, és kérhetjük azt, hogy szólj hozzánk az ígéből. Segíts, hogy megértsük, elhiggyük, amit te mondasz nekünk, amit te tanítasz nekünk. Köszönjük néked, hogy úgy állsz elénk, mint aki ebben az ünnepkörben is a legelső akarsz lenni a számunkra. Látod, hogy mennyi minden tereli el rólad a figyelmünket, gondolatainkat, érzéseinket. Kérünk, hogy segítsél bennünket, hogy végig előtted maradhassunk, és jelenlétedbe készülődhessünk a mostani karácsonyra is, születésnapodra is, arra nagy visszajövetelre, ami még előttünk áll, dicsőséges második eljöveteledre is. Köszönjük néked, Jézusunk, hogy dicsőíthetünk, imádhatunk téged, és hisszük azt, hogy te, aki meghaltál, feltámadtál és élsz, és most ülsz az Atya Istennek jobbján, és uralkodsz az egész mindenség fölött, hisszük, hogy itt vagy velünk most is. Lehajolsz hozzánk. Nem érdemeljük ezt, valljuk, hogy nyomorult bűnösök vagyunk egytől egyig. Nem tarthatunk igényt semmire, különösen tőled semmire. De kérünk, hogy kegyelmeddel és szereteteddel áldj meg most minket. Köszönjük néked, hogy eljöhettünk ide, testileg is meggyengülve talán, szívünkben szomorúságokkal, örömökkel, aggodalmakkal, félelmekkel. Köszönjük néked, hogy előtted állhatunk. Urunk, kérünk, hogy szólj hozzánk. Áld meg a szívünket, hadd esedezzünk ezért forró szívvel és forró lélekkel. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét hallgassátok meg Pál apostolnak a rómabeliekhez írt leveléből. Leülve figyelemmel hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele harmadik részéből olvassuk az igét, a 9. verstől a 20. versig. Micsoda tehát? Különbek vagyunk-e? Semmiképpen nem. Mert az előbb kimutattuk nyilván, hogy a zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt vannak. Amint megvan írva, hogy nincsen csak egy igaz is. Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek. Nincs, aki jót cselekedjen, nincsen csak egy is. Nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel álnokságot szólnak, ásp és kígyó mérge van ajkaik alatt. Szájuk tele átkozódással és keserűséggel. Lábaik gyorsak a vérontásra. Útjaikon romlás és nyomorúság van, és a békesség útját nem ismerik. Nincs istenfélelem az ő szemük előtt. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik a törvény alatt vannak, hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék. Annak okáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg előtte, mert a bűn ismerete a törvény által van. Drága testvéreim, advent első vasárnapja van, és ebben az időszakban a Szent Háromság Isten második személyének, a fiú Istennek, a názáreti Jézusnak földre jövetelére emlékezünk, és készülődünk születésnapjára, karácsonyra. Egyúttal nagy reménységgel készülünk fokozottan is az Úr Jézusnak második eljövetelére, amit megígért nekünk. Ennek az időszaknak egyik alapkérdése az, hogy annak idején Jézus miért jött a földre? Cur Deus Homo. Miért lett Isten emberré? Erre lehetetlenség helyesen felelni, a történeti bűneset és negatív következményeinek alapos megértése nélkül. Ha nincs bűneset, és annak nincsenek következményei, akkor nincs szüksége arra sem, hogy Isten fia eljöjjön erre a földre, és megmentse az ő népét annak bűneiből. Láttuk az eddigi vasárnapokon a bűnnek a valóságát. Láttuk azt, hogy ős szüleinknek a vétke milyen következményekkel járt, és jár a mai napig is. És szembesültünk azzal, hogy tulajdonképpen minden ember, ahogy itt Pál apostol is leírja nekünk, vétkes abban, hogy Isten erkölcsi törvényét megszegi. Mindnyájan ebben a cipőben járunk. Isten kifejezte nekünk az ő erkölcsi akaratát a 10 parancsolatban, és ennek mindjárt az első parancsolatai azt mondják, hogy Isten akar az életünknek a központjában állni, ő akar a number one lenni, ő akar az életünk tengelye lenni, ő akar az életünk archimédeszi pontja lenni, ő akar az életünk abszolút vonatkoztatási pontja lenni. Azt akarja, hogy őt teljes szívünkkel tiszteljük, úgy, ahogy ő meghatározta azt nekünk, és aztán tiszteljük az általa fölénk állított tekintélyeket, kezdve a szüleinken, tiszteljük az általa teremtett házasságnak a rendjét, az igazságot tiszteljük, ne hazudozzunk össze-vissza, és leginkább ne legyenek istentelen kívánságaink, hanem istenfélő kívánságaink legyenek. Nos, az ember minnyájan sajnos ismételnem kell, hogy Istennek azt az erkölcsi rendjét, törvényét sajnos megszegjük. Lehet, hogy ezt mi nem látjuk, vagy nem értjük még, de a Biblia egyértelműen ezzel a ténnyel szembesít bennünket. És ma azt szeretném egy kicsit a testvérek előtt taglalni, hogy annak, hogy mi Isten törvényét, Isten akaratát, erkölcsi törvényét megszegjük, ennek milyen következményei vannak. Mert Isten nem hagyja a bűnt büntetés nélkül. Ő igazságos Isten. Ugye így is mondja ezt a Szentírás, hogy bosszúálló Isten, de ez a bosszú nem olyan bosszú, mint a mi emberi bosszunk. Az Isten bosszúállás azt jelenti, hogy ő igazságot szolgáltat. Ő nem hagyja, hogy a világban a bűn, az ellene való lázadás akármilyen szinten következmények nélkül maradjon. Mi sokszor nem látjuk a bűnnek a következményeit, talán nem látjuk. Sőt, azt látjuk, hogy mintha a bűn sok esetben következmények nélkül maradna, de Isten azt mondja nekünk a Bibliában, hogy semmi nem fog következmények nélkül maradni. Nem csak mások esetében, az én esetemben, a ti esetetekben se. Isten igazságos, ítélő bíró. És egyszer ott áll majd előtte az egész mindenség. De nézzük, hogy milyen következményei vannak az ellene való lázadásnak, például a saját személyes életünkbe, testvérek. Aztán utána majd folytatjuk még, hogy máshol is vannak következmények. A személyes következmények. Az az ember, testvérek, aki az első 4 parancsolatot megszegi, az az ember tulajdonképpen nem Istent tartja az élete tengelyének, vonatkoztatási pontjának, archimédeszi pontjának. Nem ő számára az abszolút első, hanem az ember saját maga, én. És ráadásul ez az ember nem csak az első parancsolatot szegi meg ezzel, hanem a másodikat is mindjárt megszegi, mert az ember bálványokat csinál magának, vagy bálványokat állít fel maga előtt, amiktől ő úgy érzi, hogy ő valaki. Mindig a bálványoktól érezzük azt, hogy mi lettünk valakik. Nekünk értékünk van. Nekünk értelmes az életünk. Mi boldogok vagyunk. Legyen az a bálvány a családom, ami önmagában nem egy rossz dolog, de mégis, ha megistenítem, rosszá válik. Lehet valakinek a munkája, lehet valakinek a sikerei az életbe, lehet valakinek a háza, az autója, amire ránéz az ember, értitek, és azt mondja, na ezért vagyok én valaki. Erre építem az én identitásomat. Ez vagyok én, aki ebben a házban lakik. És ilyen autóba ül, és ilyen öltönyt vesz magára. És ennyi pénze van a bankszámláján. Ez vagyok én. Ezek miatt vagyok az, aki. Ezektől vagyok én értékes ember a társadalomba. Ezek miatt vagyok én boldog ember. Ezek miatt értelmes az életem. Nem Istenből vezeti le az ember az önistenítő és tulajdonképpen bálványoktól magát valakinek látó ember. Nem Istenből vezeti le azt se, hogy Isten miatt értelmes az életem, Isten miatt vagyok értékes, Isten miatt vagyok boldog, Isten felől látom magam annak, aki vagyok. Nem, Isten nem érdekes. A bálványaim az érdekesek, mert azoktól vagyok én valaki. Az ilyen embernek, testvérek, a szívébe szinte folyamatos szorongás van. Szorongás van. Fél, de nem tudja megmondani, hogy mitől, de megmondom, hogy mitől fél. Attól fél, hogy valamelyik bálványa akármelyik pillanatban ledől. Leűrül a bankszámla. Vagy elvész az az ember, akit annyira szeret, hogy mindenkinél jobban. Vagy, mit tudom én, jön a behajtó, és az adósságnak meg lesznek a következményei, mert elveszik azt, amilyen van. Vagy az egészsége összeomlik, amit annyira bálványozott, ami minden megtett, amitől úgy érezte, hogy ő valaki. A bálványok olyanok, testvérek, hogy érezzük, mi nagyon jól érezzük, hogy ezek inognak, akármelyik pillanatban leborulhatnak, és akkor mi lesz? Akkor az ember elveszti, mit veszt el? Az identitását, az önértékelését, értelmetlennek látja az életét, boldogtalannak látja magát, és nem akar az ember az lenni. Fél, szorong állandóan, hogy a bálvány ledől, és akkor én velem mi lesz? Ez egy ilyen mély lelki félelem. Attól, hogy egyszer csak megváltoznak a dolgok körülöttem. Mert tudom, hogy nem állandó semmi a világban. Látom a körülöttem élő embereken, hogy egyik nap még itt vannak, és aztán utána ott vannak lent. És nem bírnak újra fölkapaszkodni. És velem is megtörténhet ugyanez. Meghal a párom, elküldenek a munkahelyről, elvesztem a szépségemet, csődbe megy a cégem, elvész a munkám. És akkor mi lesz velem? Aki ezekre építettem azt, hogy én ki vagyok. Meg hogy boldog vagyok, meg értelmes az életem. És az embertestvérek nem csak szorong, hanem hogyha netalántán tényleg valami történik vele, mert mondjuk valamelyik bálványa ledől, akkor az ember, hát attól függ, hogy mit csinál. Vagy magára kezd el piszkosul haragudni, de úgy, hogy utána egy állandó önemésztésbe fog belefutni, hogy én, az én hibám, én mit tettem, én nem voltam elég ügyes, másokat is belerántottam a bajba. Egy neurotikus bűntudat fogja gyötörni az embert, önmarcangoló ember lesz, aki ráadásul eljuthat oda, hogy saját magát akarja büntetni majd azért, hogy ledőltek a bálványai, és ő elvesztett mindent, leginkább az értékét, a boldogságát, az önazonosságát. Elkezdi magát, lehet az ember pusztítani, belemegy az alkoholba, belemegy a drogba, és lehet egy lépés csak innen az öngyilkosság, amikor önmaga ellen fordul, mert haragszik magára. És lehet az is, testvérek, hogy az ember nem csak magára haragszik, azért, mert ledőltek a bálványai, hanem haragszik más emberekre, akik ledöntötték a bálványait. És borzasztóan fog haragudni rájuk. Gyűlölettel lesz tele a szíve emberek iránt. Nem tud senkiben bízni, mindenkiben ellenséget lát. Mindegy, hogy az az ember lehet szereti őt, de akkor se. Akkor arra támad rá, azon akar bosszút állni, hogy mert ez a főnök, ennek, meg ez a bank, meg ez a kormány, meg az Orbán Viktor, meg a nem tudom én kicsoda, és tele gyűlölettel az ember. Azért, mert a bálványa ledőlt. És ő elvesztette az önértékelését, elvesztette a boldogságát, elvesztette azt, hogy ő kicsoda, micsoda, milyen nagy ember, milyen nagyszerű ember, és senkivé vált, és szétfoszlott. Gyűlöli. De lehet ez, testvérek, mondjuk egy anya, aki nem tud megbocsátani a férjének azért, mert a gyerekét rossz útra vitte mondjuk a férje. Mert milyen jó lett volna ez a gyerek, akit én édesanyaként annyira szeretek, annyira imádok, ha ez egy becsületes, jó ember lenne, és akkor tessék, most a férjem meg mit csinál? Viszi a rossz utakra. És az én gyerekemet, akit bálványozok, akitől valakinek láttam magamat, ezt a gyereket most megrontja. Hát átkozott legyen a férjem, aki az én életem értelmét, azt a gyereket, az én boldogságomat, azt a gyereket ilyen módon megrontja. Az embertestvérek fél, szorong, hogy a bálványai, amik annyira fontosak neki, egyszer csak leborulnak. És ha tényleg leborul valamelyik, vagy magát emészti utána, vagy másokat akar fölemészteni maga körül. Lényeg az, hogy egy boldogtalan, nyomorult ember. Miért? Mert nem Isten az első a számára. Értitek? Nem az Úr a tengely, nem az Úr a középpont. Nem ő belőle vezette le az értékét, önazonosságát, a boldogságát, az élete értelmét, nem, hanem valami egyéb teremtett dologból, és azok már csak olyanok, hogy egyszer csak eltűnnek, elmaradnak. Ráadásul még az embert elkezdi netalántán gyötörni a lelkiismeret is. Márpedig ugye tudjuk azt, hogy az embernek a lelkiismeret furdalás az egy nagy kínzója tud lenni. Nagy kínzó tud lenni. Mondta Luther annak idején, hogy nem jó az embernek a lelkiismerete ellen cselekedni, és ő nem fog éppen ezért, nem fogja elfogadni azt, amit a római egyház mond neki, mert őt az Isten másra vezette el. És nem fog az ellen cselekedni, amiből teljesen nyugodt a lelkiismerete. És megértjük Pált is, hogy azt mondta, hogy ő mindenkor arra törekszik, hogy a lelkiismerete Isten és emberek előtt tiszta legyen. Mert ezek az emberek nem akartak a lelkiismeret furdalással együtt élni. Mert a lelkiismeret furdalás borzasztó. Éveken, évtizedeken keresztül ott van, ott él bennünk. Amit elrontottál, amit nem úgy csináltál, hogy Isten mondta neked a Bibliába, és akkor hol itt, hol ott, hol amott lángol föl az emberbe valamiért a lelkiismeretnek. És az ember ilyenkor mindent megpróbál, hogy valahogy elfojtsa. Ugye? Sokszor ez elfojtani. Ismerik a pszichológusok, pszichiáterek, elfojtás. Megfojtani a lelkiismeret, ne szóljon semmit, maradjon már csöndbe. Aki meg nem folytja el, az meg állandóan killódik. Állandó bűntudattal éli az életét. Ez jó? Jó ez az embernek? Jó Isten nélkül élni? Én azt gondolom, hogy csak ezek a dolgok, amiket elmondtam, az Isten nélküli élet, az Isten erkölcsi törvényének a megszegésével való életünk, ez nem jó következményekkel jár ránk nézve, a saját szívünkre, a saját lelkünkre nézve. És akkor majd rátérünk arra, hogy ráadásul a bűnnek nem csak ilyen földi életünkre kiterjedő rontó hatása van, hanem még ráadásul a halál utáni életünket is képes örökre megkeseríteni. Na de térjünk át a második pontra, mert vannak a bűnnek nem csak ilyen személyes következményei a földön, hanem vannak társadalmi, közösségi következményei is. Pusztító erővel hat a társadalomra is a bűn. Volt egy angol írónő, Dorothy Sayersnek hívták. 1947-ben írt egy könyvet, amiben arra kérdezett rá, hogy miért olyan reménytelenek, kétségbe esettek az értelmiségiek Angliában. És azt válaszolta rá, hogy azért, mert ezek az emberek azt hitték, hogy az ember alapvetően jó, és a világ folyamatosan fejlődik. Csak hogy a második világháborúnak a szörnyűségei erre az ő hitükre, nézetükre egy iszonyú csapást mértek. Mert a második világháborúban, a lövészárkokban, meg egyéb helyeken látták, hogy az ember nem jó, és a világ nem annyira fejlődik. hanem az ember végtelenül gonosz. És összeomlott az ember bevetett hitük. Ugye a bálvány leomlik, és az ember ott maradt kétségbe esetten. Amiben addig hit, kész. És itt van egy egész értelmiségi réteg, mondja Dorothy Sayers, amelyik egyszerűen egy reménytelen, egy jövőtlen, egy kétségbe esett értelmiség. Mert amiben hit, az leomlott, az összeomlott. A hívő emberek Angliába se lepődtek meg azon, hogy a II. Világháborúban az történt, ami történt. És mi se lepődünk meg, hogy itt is az történt, ami történt, meg történik, ami történik, mert tudjuk, hogy az ember alapvetően nem jó, hanem gonosz, és csak egy kiútja van ebből, ha hisz Jézusba, és Jézus felszabadítja a jóra. Egy másik példát is hadd hozzak, hogy mennyire furcsa dolog ez. Annak idején Jonathan Edwards, egy híres amerikai gondolkodó, egy teológus, filozófus volt, aki azt mondotta, hogy egy könyvében, aminek az a címe az igaz erény természete, hogy az emberek, ha nem szeretik Isten mindennél jobban, nem hisznek benne, nem követik az akaratát, akkor ez a társadalom széthullását hozza magával. Azt mondja, hogy ha például a családot istenítjük meg, akkor annak jóléte lesz a legelső a számunkra, és más családokkal nem fogunk törődni. Ez oda vezet, hogy más családokkal nem fogunk törődni. Ha a nemzetünk lesz az Istenünk, akkor a nemzetünkkel nagyon fogunk törődni, de más nemzeteket meg fogunk vetni. Nem fogunk velük törődni. Ha a saját boldogságunk mindennél előrébb való, akkor mások boldogságát a kutyába se fogjuk venni, nem érdekel minket. Ha a magunk politikai pártja az első, akkor a más pártokhoz tartozóknak hát kiosztunk jó pár pofont az életünk folyamán. Egyszerűen, hogyha az ember, mondja Jonathan Edwards, nem az élő Istenre figyel, és egy társadalom, ha nem az tagjai, ha nem az élő Isten tartják a legelsőnek, hanem mindenféle egyéb dolgokat, akár önmagukat, a családjukat, az üzleti vállalkozásukat, a saját politikai pártjukat, akkor egyszerűen ettől a társadalom szét fog hullni, törékenyé válik. Ezt a politikára hadd élezzem egy kicsit ki, testvérek. Ha én bálványozok egy ideológiát, illetve egy azt képviselő politikai pártot, tehát ha az én önazonosságomat, értékemet, életem értelmét egy párt, illetve annak az ideológiája szabja meg, határozza meg, akkor az, hogy én erre a pártra szavazok, emellett állok, ezt képviselem, ez nem róluk szól már, ez rólam szól. Ez rólam szól. És ha valaki ezt a pártot megmeri támadni, meg ezt az ideológiát megmeri támadni, akkor gyűlölni fogom a másikat. Magyarországon, testvérek, azt hiszem, pontosan azért vannak ilyen politikai indulatok, mert az emberek nagy része, nem minden ember, mert vannak, akik nem a politikusokat, meg a politikát istenítik, meg nem egy ideológiát vallanak annyira a magukénak, de mégis egy csomó ember van Magyarországon, aki akár jobboldali pártot, és akár baloldali pártot és ideológiát istenít, bálványoz. És amikor a másik oldal megtámadja azt, ami nekem életemnek értelmét jelenti, akkor úgy meggyűlölöm azt a másikat, mert nem azért, mert az én pártomat támadja meg, hanem az én bálványomat, amitől én vagyok valaki. Mert én attól vagyok valaki, hogy jobboldali vagyok, és Orbán Viktor. Vagy attól vagyok valaki, hogy Gyurcsány Ferenc meg a baloldal. Mert ezek, és gyűlölöm azt, aki megtámadja ezt a másikat. És így áll, ha nézitek, milyen indulatok voltak most nem régiben, ugye. Nekiesünk egy háznak. Verjük szét, szana szét. Milyen indulatok, milyen gyűlölet van benne azokban az emberekben. Lehet ezt még heccelni is. Lehet ezt még tüzelni is. Nagyon jó tudják azok, akik ezt csinálják, hogy mit csinálnak. Csak nehogy a másik az én életemnek értelmet adó, az én boldogságomat szolgáló, az én kiteljesedésemet, az én értékemet, az én életem értelmét jelentő politikust vagy politikai pártot ledönteni, megpróbálja. Mindegy, hogy honnan. Gyűlölöm Gyurcsán, gyűlölöm Orbán, gyűlöljük egymást, mindazt, aki hozzátartozik. De ez már nem is róla, értitek, hogy nem róluk szól? Ez rólam szól, mert nem Istent az Isten tartom Istenemnek, hanem Orbán, meg Gyurcsány, meg nem tudom én milyen jobboldali, meg baloldali ideológiát. Én vagyok fenyegetve. Ez egy csapda, testvérek. Ugyanez a helyzet a nacionalizmussal is. Amikor az ember a saját nemzetét isteníti, akkor aztán az én népem adja nekem az én értékemet, az én identitásomat, az én nem tudom mimet, a boldogságomat. Ki az, aki megmeri támadni ezt a népet? Na, megnézheti magát a román, megnézheti magát a cigány, megnézheti magát mindenki. Értitek? De ez nem a népemről szól. Ez rólam szól, az én életem értelmét akarják elvenni. Az én boldogságomat piszkálják. Az én értékemet akarja valaki lerombolni. Hiszen én ettől vagyok valaki, hogy magyar vagyok. Jó dolog ez a magyarság, de ha bálványát tesszük, testvérek, gyűlölni fogunk mindenkit, aki körülöttünk lakik. Vagy aki az utcába szembe jön velünk, az nem magyarul beszél, vagy más bőrszíne van. És megmagyarázzuk mi magunknak, hogy miért csináljuk ezt. Meg tudjuk magyarázni, csak azt nem látjuk, hogy azért van, mert bálványozzuk saját nemzetünket is. És tönkretesz minket a bálványunk. És ha valaki megtámadja, akkor magunkat érezzük megtámadva, mert ettől vagyok valaki. Milyen társadalmi feszültségek, testvérek, ezek? Értitek? Milyen társadalmi feszültségek, ha nekem a reformátusságom a bálványom? Ha Calvint bálványozom, ugyanúgy gyűlölni fogom a katolikusokat. Én nem gyűlölöm a katolikusokat, amikor azt mondom, hogy nem értek egyet a katolikus egyház tantételeivel. Ezt lehet gyűlölet nélkül is elmondani. Nem azért mondom a katolicizmusra való kritikát, mert én a reformátusságot bálványozom, hanem azért, mert Isten szeretem mindenek előtt. És Isten a Bibliában ezt mondta. És aki ezzel mást mond, mint ami itt le van írva, azzal nem tudok egyetérteni. Nem gyűlölöm a katolikus papokat, pápát se gyűlölöm. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy Isten szeretem. Nem fogok megölni senkit, aki nem református, meg nem tudom. Nem a reformátusságom adja az én identitásomat, az én értékemet, hanem Isten adja. És ezért még akár a református egyház ellen is tudok kritikát mondani. Önkritikus is tudok lenni magammal szembe is. Mert nem én vagyok a magam bálványa, akitől nem tudom én mit remélek, és akitől vagyok valaki. A társadalom, testvérek, az egy nagyon érzékeny dolog. Nagyon érzékeny szövet. Ezt érezzük, látjuk. És ha bálványimádó egy társadalom, mindegy, hogy melyik bálványt, az a társadalmat úgy, ahogy Jonathan Edwards megmondta, törékenyé teszi. Széthúzást szül az emberek között. Gyűlöletet szít az emberek között. Isten nem ilyen. Egy nép attól lesz erős, hogy ismeri, tiszteli és szereti a Biblia Istenét, és Jézus Krisztus által hozzá békül. Az Istenét ismerő nép, az Istenével közösségben lévő nép felbátorodik és nagy dolgokat cselekszik, mondja a Szentírás. Más népek meg eltűnnek, fölemésztik önmagukat. A harmadik dologra is egy pár gondolatot szálljunk, testvérek. Vannak a bűnnek természeti következményei is. A természeti következmények. Mármint, hogy a körülöttünk lévő természetben. Ugye olvassuk a Szentírásban is, hogy az egész teremtett világ nyög és sóhajt. Mert amikor Ádám és Éva elkövették az első bűnt, akkor nem csak őket érte utol Isten büntetése, hanem átkozott legyen a föld te miattad, mondja Isten. És az egész teremtettség mint egy békjóba lenne. Beszéltünk egyszer erről egy elmúlt alkalommal. Az a világ, amit Isten eredetileg olyan jónak teremtett, tökéletesnek, abszolút harmonikusnak, az ma körülöttünk gyötrődik, killódik. És nem az ő bűne miatt, hanem a mi bűneink miatt killódik. Már ugye jönnek a zöldek, és mondják, hogy meg kell menteni, sőt, a zöldek elkezdték isteníteni a természetet, ugye. A zöld, a zöldség, az nem, az nem a, nem a természetvédelemről szól elsősorban, hanem a természet istenítéséről. Megint bálványt csinálnak valamiből. De érzékeljük a ténykedésükből, hogy valami nagyon nincs rendben a természet, de látjuk is, hogy nincs rendben. Kiillódik az egész természet. Miattunk kiillódik. És sóhajtozik, hogy kiszabadulna ebből a nyomorult állapotából, ahol egymást ölik, egymást pusztítják a különböző részek. Egy nagyon szép vers, úgy emlékszem, hogy József Attilának ez a vers, hogy minden egész darabokban, minden láng csak részekbe robban. Széthullik, körülöttünk minden széthullik. Az egek erősségei megrendülnek az utolsó napokban, mondja Jézus. A természet törvényei is inognak. Minden szétröpül, mert a centrum gyenge, mondja John Donne, a másik híres angol költő. A centrum gyenge, minden szétrepül. És érezzük ezt, testvérek. Meddig lesz ez így? Meddig fog még lefelé menni a természetvilága? És addig, amíg Jézus vissza nem jön, és egy tűzviharba újra nem szüli, újra nem teremti ezt a világot. De ez is a bűnnek a következménye. Velünk együtt nyög, sóhajtozik, killódik. És a negyedik pontra is hadd térjek rá. A bűnnek vannak örök következménye is. Nem csak ilyen személyes földi következmények, nem csak társadalmi következmények, nem csak a természetvilágában, hanem az örökké valóságra is kiterjednek a bűnnek a következményei. Azt mondja a Szentírás, hogy Isten azért, mert mi önmagunkat istenítjük, és bálványoktól várjuk mindazt, amit tőle kellene várni, ezért Isten nem vállal velünk közösséget. Nem vállal velünk közösséget. Azt mondja a 24. Zsoltár, kicsoda megy fel az Úr hegyére, kicsoda állhat meg az ő szent helyén, és megmondja, az ártatlan kezű, tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik csalátságra. Na, ilyen kicsoda? Melyikünk? Te, én? Mi nem vagyunk ilyenek, és nincs ilyen ember a Földön. Egy valaki volt ilyen, Jézus. De senki. Isten hegyére, az Isten templomába, az Istennel való közösségre alkalmatlanok vagyunk. Bűnösök vagyunk. Isten nem vállal velünk közösséget. A bűn miatt azt mondja a Szentírás, hogy Isten átka van rajtunk. Azt a Galata levélben olvassuk, hogy megvan írva, mármint hogy az Ószövetségben van megírva, de itt is olvassuk a Galata levélben, átkozott mindaz, aki nem marad meg mindabban, ami megíratott a törvénykönyvébe. Itt van, testvérek, a törvénykönyve, a 10 parancsolat, még belénk is belénk írta Isten, elénk állította Jézus személyébe. Ha nem, 100%-ig nem követjük le, amit ott Isten mondott, akkor bűnt követünk el, és a bűn fizetsége az Isten részéről az átok. Átok van rajtunk. Istennek az átka, nem egy embernek az átka. Istennek az átka, testvérek. Ettől az átoktól egyedül egy módon tudunk szabadulni, nem úgy, hogy jók leszünk, hanem azt mondja a Szentírás ugyancsak a Galata levélből, hogy Jézus magára vette a mi átkunkat, és átokká lett a keresztfán, hogy miránk ránk szállhasson az Isten áldása, az átoknak az ellentétje. Átok. Azt mondja a római levél, egy másik örök következményt is vegyünk, a bűn zsoldja a halál. A halál, testvérek. Nem csak, sőt, elsősorban nem a biológiai halálra gondol itt a Szentírás. A Biblia, amikor a halál szót mondja, akkor elsősorban arra gondol, hogy az ember Isten nélkül van. Isten nélkül van a világba. Isten volt számunkra az élet forrása. És ha nincs Isten, akkor meghaltunk. Olyanok vagyunk, mint ez a virág, hogyha innen lemetszeném, mint egy jó kis metszőollóval. Azt akkor itt lobogtatnám nektek. Levágva gyökeréről. Még éjjel egy darabig ugye úgy tűnik, hogy él, de már halott. Mert megszűnt a kapcsolat a gyökérre. A Biblia azt mondja, mi biológiailag élünk, de ha Isten nélkül élünk, halottak vagyunk már. Csak idő kérdése, 70-80 év, kinek mennyi? Mint egy magzat, hogyha levágnák a köldökzsinórt. És nem kapja tovább az édesanyja felől azt, ami kell neki az élethez, a növekedéshez. Mintha elmegy egy űrhajó valahova az űrbe, és elveszti a központtal a kapcsolatot, és ott vannak a hideg, jeges magányukba, magukra utalva. Halottak tulajdonképpen, végük van. Azt mondja a Biblia, halál, ez az Isten ellen való lázadásnak ez a következménye ránk nézve. És ez nem csak egy játék, hanem sajnos ez a valóság. És a halálnak még egy kiteljesedése van, amit a Biblia pokolnak nevez. A gehennának. Azt a Biblia csak az Új Szövetség vagy 12-szer használja, és a poklot azt úgy írja le a Biblia, mint ami Jézus nagyon sokat beszélt róla, de mindenhol valami borzasztó helynek írja le, ahol szenvedés, killódás van. Miért? Mert az emberi lélek, sőt, ott egy idő után a test is, Isten nélkül van. És nélkülözi mindazt a jót, ami Istenből jönne neki. A békességét, a szeretetét, a jóságát, bármit. Ami csak kell nekünk ahhoz, hogy éljünk. Nem kapjuk meg, és mégis élnünk kell. Ez a kínszenvedés, fogak csikorgatása, mondja Jézus, láng emészti az ember, tűz ég az emberben. A bűnnek ez az örök következménye. És itt testvérek, hogyha most lezárjuk ezt a gondolatmenetet, akkor látjuk, hogy ha csak úgy külön-külön nézzük, hogy a bűnnek milyen következményei vannak, ha csak ezt a négy dolgot megnézzük, akkor azt mondjuk, hogy ez borzasztó külön-külön is, de hogyha még ezt egybe tesszük. Hát ez a bűn, amiről itt mi beszélünk, és amire egy csomó ember azt mondja, hogy ez nincs, meg nem kell vele foglalkozni, van, és látjuk, hogy milyen következményekkel jár a saját életünkbe, a társadalomba, látjuk a szomorú természetet magunk körül, amelyik miattunk killódik, és azt nem látjuk, de ha ez a három igaz, akkor valószínűleg igaz az is, hogy a halál után is milyen killódás van azoknak, akik Isten nélkül éltek s haltak. Ezek testvérek, és ezek csak egy ilyen kis szelete ezeknek a negatív következményeknek. Ez egy játék, a bűn az egy játék. Nem tudjuk még jobban megérteni, amikor azt mondja az írás, hogy iszonyodjatok a bűntől. Azt jelenti az a szó, hogy utáljátok, mint a pestist. Gyűlöljétek, mint a pestist. Irtózzatok tőle. Mert ez egy irtózatos dolog. És akkor itt visszakanyarodok az elejére. Cur Deus Homo. Miért lett Isten ember? Miért jött el Jézus e földre? Miért jött el Jézus e földre? Egy énekkel hadd válaszoljak. Azért jött Jézus, hogy megkeressen, a kárhozattól megmentsen engem, hogy megragadjon áldott kezével, s üdvösség útjára vezessen el. Hogy őt követve minden lépéssel neki szolgáljon életem, őt áldja mindig életem. Azért jött ő, hogy megtartson engem, a kárhozattól megmentse lelkem. Szívem előtte íme kitárom, az ő békessége hadd töltse be. Legyen örökké az én királyom, legyen áldott Jézus neve, örökké áldott szent neve. Ő ezért jött. És mi ezért mindig emlékezünk az ő eljövetelére, és oda is bízzuk magunkat őre el, és őt tesszük a szívünknek, az életünknek a trónjára, és vele együtt Istent, hogy ő legyen az első, őben nem fogunk soha csalódni, ő nem fog soha megsemmisülni, nem fog soha leomlani, és boldog az az ember, aki belőle vezeti le az identitását is, boldog az, aki ránézve határozza meg a saját értékét is. Boldog, aki a boldogságát is ráépíti, és belőle táplálkozik. Boldog az, akinek ő a number one, akinek ő az élete tengelye, akinek ez az Isten az archimédeszi pont. Segítsen bennünket, Isten, hogy ide eljussunk, mindnyájan kivétel nélkül. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy föltárod előttünk a Szentírás által a bűn valóságát és annak a szomorú következményeit is. Látod, hogy mennyi minden miatt panaszkodunk mi ebbe a világba. Állandóan tele vagyunk valami miatt keserűséggel, panaszkodással, aggodalommal. És most megértettük azt, hogy ebbe a világba mindez azért van, mert nem törődünk veled. Mert nem te vagy az első. És aztán isszuk a keserű poharat. Köszönjük néked azt, hogy mindezt, ami körülöttünk van, az egész valóságot, az egész világot a te szemeddel máshogy láthatjuk. És te megvilágítod előttünk azt, hogy mi a teljes igazság, mi a teljes valóság. De köszönjük néked azt, hogy lehet szabadulnunk a bűnnek az átkos következményeitől is. És lehet szabadulnunk magától a bűntől is. Mert te eljöttél, Jézus. Mert te vagy a szabadító, aki megszabadítod népedet annak bűneiből. És ha attól megszabadítod, akkor megszabadítod annak a következményeitől is. Köszönjük néked, hogy előbb-utóbb kiteljesedik az új világ, amit te ígértél meg, amit azoknak ígértél, akik bíznak te benned, és akik átadják neked a szívüket. Köszönjük néked, hogy vissza fogsz jönni, és megteremted ezt az új világot. És köszönjük néked, hogy ez a perc egyre közeledik, mindig közelebb van. Segíts, Urunk, bennünket, hogy nehogy kimaradjunk ebből a világból, ragaszkodva az, hogy mi önmagunkat tartjuk a létünk, életünk középpontjának, és bálványokból vezetjük le az identitásunkat, a boldogságunkat, az életünk értelmét és mindent. Segíts, hogy ne így érjen bennünket a te visszajöveteled, hanem mint a te imádódat, mint a te szerelmes fiadat és leányodat. Segíts bennünket, Urunk, hogy meghajoljunk előtted, átadjuk neked a szívünket, életünket, és veled kezdjünk élni. Köszönjük néked, hogy itt vagy velünk, és kérünk téged most arra, hogy a te vigasztalásoddal vedd körül a gyászoló testvéreinket, azokat különösképpen, akik az elmúlt napokban kellett, hogy megálljanak szerettük urnája mellett. Kérünk, hogy a te vigasztalásoddal, szereteteddel töltsd be az elköltözöttnek helyét, és te add, hogy benned bízva tudjanak békességben lenni ebben a helyzetben is. Így kérünk téged, hogy vigasztald a férjet, vigasztald a gyermekeket, az unokákat, a dédunokákat, mindenkit, aki ebben a családban él. Kérünk téged azért, hogy áld meg a betegeinket, légy velük, erősítsd meg otthonaikban vagy kórházakban őket, segíts, hogy rád nézzenek és beléd kapaszkodjanak. Te legyél az ő békességük, örömük, erőforrásuk. Imádkozunk hozzád a gyerekeinkért, könyörülj meg rajtuk, hogy a szívükbe valóban irántad való gyermeki hit ébredjen és az megerősödhessen, hogy hívő felnőttek lehessenek, akik családjaikban, akik ebben a magyar társadalomban is igazán rád mutató emberek, a szeretetnek, a békességnek, a józanságnak az emberei. Kérünk téged, hogy áld meg a szívüket, áld meg a lelküket. Kérünk, Urunk, hogy legyél velünk és tarts meg ezt a gyülekezetet, áld meg most Isten tiszteletünk folytatását, urvacsorai közösségünket is. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a testvéreknek, hogy amint láthatják, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik magukat elkészítették és bírják egyházunk felhatalmazását az úrvacsoravételre, azokat szeretettel hívjuk és várjuk az úrasztali közösségünkbe. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy halottunk volt az elmúlt héten, ahogy imádságunkban is megemlékeztünk erről, Katona Józsefné Sánta Gizellától búcsúztunk, november 28-án 13 órakor a belvárosi temetőben, 85 esztendős korában szólított el közülünk teremtője. Isten békességét, vigasztalását, közelségét kívánjuk az itt maradt férnek, fiainak és az egész családnak. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten minden alkalmat a szokott időben megtartunk. Jelentem még, hogy az elmúlt héten itt evangelizációs hét volt, Lőrinc Attila, kárpátaljai lelkipásztor szolgált közöttünk, Nevetlen faluból érkezett ide, és odatért már vissza tegnap este, reméljük, hogy szépen hazaérnek. Az ő itt tartózkodását, illetve hát az itteni gondozását többen vállalták a gyülekezetből, és megebédeltették őt. Köszönjük szépen a segítséget. És annyit hirdetek még, hogy adtunk neki támogatást is, mert eléggé rossz anyagi körülmények között élnek ott. Az utóbbi év alatt azt mondta, hogy a fizetésük 50%-kal, az értékét tekintve 50%-kal esett vissza. Tehát körülbelül ilyen az infláció, ami tavaly 100 000 forintot ért náluk, az most 50 000 forintot. Úgyhogy mi itt adtunk neki egy kis pénzt a gyülekezet pénztárából, hogyha valaki ezt szeretné oda visszapótolni, akkor kérem a testvéreket, hogy erre adakozzanak is. Ha pedig imádkozunk ezért a lelkészért és a családjáért és a gyülekezetekért, ahova visszatért, azt jól tesszük. Nem könnyű a helyzetük ott egyáltalán. Nagyon sokan eljönnek onnan, pont a magyarságnak a derékhada jön el, mert ugye azokat vinnék katonának, és aztán nem veszik át a behívót. Jönnek át Magyarországra, Bangladesbe, meg nem tudom én hova menekülnek, ugye a világ különböző részeire dolgozni is, meg egyáltalán ne legyenek ott, mert hát akit meg visszahoznak, vagy halottan hozzák vissza, vagy olyan lelki sérülésekkel jön vissza a frontról, olyan depresszióval, olyan összetört lélekkel, hogy egyszerűen alig bírnak bele lelket verni a helyiek. Úgyhogy hát szükség van ott arra, hogy imádkozzunk értük. Az Úr könyörüljön, hogy lelkileg ezt a nehéz helyzetet valahogy ki tudják aknázni, és hát ha az Úr is kiaknázza arra, hogy maga felé fordít a nyomorúság által sok embert arra felé. Imádkozzunk értük. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.